Elszakadáspárti boszniai szerb politikus, a börtön elől menekülő Észak-Macedón vezető és a választási csalással vádolt szerb elnök. Többek között velük ápol közeli viszonyt Orbán Viktor a Balkánon. Az elmúlt évtizedben a magyar kormány fő politikai befolyást és barátokat szerzett a térségben. A gazdasági kapcsolatok terén pedig Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is kedvező helyzetbe került. Az atlaszban a NER és a Balkán. Első vendégünk pedig Németh Ferenc, balkán szakértő. Mi pontosan a magyar kormány és Orbán Viktor érdeke a Balkánon? Az, hogy a térséget megpróbálja az Európai Unióhoz minél közelebb hozni, vagy a saját gazdasági érdekeit próbálja érvényesíteni, ami akár magyarországi, akár a hozzá közel álló gazdasági szereplőké is lehet?
Én azt mondanám, hogy mindkettő egyszerre. Ez a két cél, az euróatlanti integráció elősegítése, illetve a gazdasági, magyar gazdasági érdekek még jobban érvényesülésének kinyilvánultatása a Balkánon, kéz a kézben járnak. Hogyha a térség tagállamai majd egyszer uniós tagállamok lesznek, akkor sokkal könnyebb lesz még több magyar piaci szereplőnek belépni ezen országok piacába, és addig pedig nyilván Magyarország kihasználja azokat a gazdasági lehetőségeket, felvásárol különböző cégeket, amelyeket vagy a nyugati vállalatok hagynak fent, vagy maguk a nyugat-balkáni államok ajánlanak fel eladásra.
Hogyha ezt az egész folyamatot a rendszerváltás utántól nézzük, tehát amikortól demokratikus Magyarországról beszélhetünk, mennyire volt mindegyik magyar kormánynak érdeke az, hogy a Balkánon próbálja a magyar gazdasági érdekeket és a saját érdekeit érvényesíteni, és 2010 után, Orbán Viktor hatalomra kerülése után láthatunk-e egy valódi hangsúlyváltást, vagy igazából ezt mi szeretnénk belelátni?
Ami a gazdasági jelenlét növekedését illeti, mindenképpen 2010 után kell elkezdenünk az erről való beszélgetést. Azelőtt inkább a politikai és biztonságpolitikai érvek és indokok álltak a magyar jelenlét, magyar szerepvállalás mögött a Nyugat-Balkánra vonatkozóan. Még az Orbán kormány 2010-től ezen kettő alapelvet vagy pillért megtartva, tehát az uniós integrációt, illetve a biztonságpolitikai perspektívát megtartva, egy harmadikkal a gazdasági aspektussal egészítette ki a nyugat-balkáni külpolitikáját. Azt azonban érdemes elmondani, hogy kormánytól függően a 90-es évektől kezdve van egy erőteljes politikai konszenzus a magyar politikai szereplők között, hogy a Balkán fontos Magyarország számára. A Balkán integrációja és az, hogy Magyarország aktív szerepet vállaljon a térségben, megjelenjen a térségben egyáltalán, azt mindegyik politikai szereplő jelenleg, illetve a 90-es évek Magyarországán is osztotta.
A bevezetőben említett elszakadáspárti politikus nem más, mint Milorad Dodik 2006 óta a bosznia-hercegovinai szerb köztársaság elnöke. Ez a terület egyike a két Bosznia-Hercegovinát alkotó úgynevezett entitásnak. Dodik többször beszélt arról, hogy az általa vezetett területnek függetlenednie kellene Bosznia többi részétől. Ha ez megtörténne, szakértők szerint véget érne a térség békéje. A boszniai szerb államalakulat ennek ellenére a helyi választások előtt a magyar államtól 100 millió euró visszanemtérítendő gazdaságfejlesztési támogatást kapott 2022-ben. Egyes vélemények szerint azért, hogy így segítsék hatalomban tartani Milorad Dodikot. Dodik és Orbán kapcsolata tökéletes. A kormányfő idén megkapta a boszniai szerb köztársaság érdemrendjét is, amit korábban Vlagyimir Putyinnak is odaadományoztak.
Ez egy egymilliós terület, nem a világ legnagyobb területe, és hogy nem is bír talán olyan adottságokkal, ami nagy potenciált mutatna így a mostanra nézve. De ennek ellenére a magyar kormányfő sokszor van akár Dodikkal egy társaságban, és befektetéseket is látunk. Miért érheti meg a közeledés a magyar kormánynak ehhez a kicsiny területhez, és mi ez a közeledés, miben nyilvánul meg pontosan?
Alapvetően a Balkánon a Magyarország nem igazán válogat olyan szempontból, hogy melyik országba vagy országrészekbe próbáljon gazdaságilag közelebb kerülni, próbálja meg a magyar vállalatokat gazdaságilag pozíciókhoz jutatni. Kétségtelen, hogy a közös ideológiai alapon nyugvó barátság Orbán és Dodik között segít ahhoz, hogy a magyar vállalatok megjelenjenek Republika Szrpszkában. És igazából nem látszik egy olyan terület, vagy nem látszanak olyan területek, szakterületek, amelyekre mondhatjuk, hogy kifejezetten azok a területekbe irányulnak a magyar befektetések a Republika Szrpszkán belül. Ilyen szempontból Magyarország egyfajta à la carte politikát folytat a Balkánon. Minden olyan szektorban, ahol talál releváns lehetőséget, és azt hozzá tudja releváns magyar vállalathoz társítani, megpróbál Magyarország jelen lenni. A Republika Szrpszkában egyébként ilyen mondjuk a különféle ipari tevékenységekre szakosodó vállalatokban való részvétel, mint mondjuk a cementgyártásban való részvétel, vagy az energiaszektorban való megjelenés.
De ugye a választás kapcsán, amit ugye rendeztek a boszniai szerb köztársaságban, ott ugye felmerült, hogy a magyar kormány a választások előtt nem sokkal különböző támogatási lehetőségeket nyújtott ottani cégeknek, ha jól mondom. Ebben van bármi gazdasági racionalitás, vagy itt leginkább arról beszélünk, hogy Milorad Dodiknak volt egy gesztus, hogy így próbálja pörgetni a gazdaságot?
Valószínűleg mindkettő, és valószínűleg a legjobb válasz az a két opció között van félúton, ugyanis a versenyképesség növelése alapvető célja a Magyarországnak, hiszen hogyha a helyben lévő vállalatok nem versenyképesek, akkor a magyar vállalatok se tudnak profithoz jutni a térségben. Másrésztről pedig mindenképpen egy gáláns gesztusnak tekinthető Dodik felé is a magyar támogatások folyósítása.
A háborús bűnös Milosevic minisztere volt, később aztán EU párti lett, most pedig akár Kínával és Oroszországgal is kezet ráz. Alekszandar Vučić 10 éve vezeti Szerbiát, és sokan a magyaréhoz hasonlítják a rendszerét. Vučić valamint Orbán évente többször is találkoznak. Világképük hasonló, a magyar miniszterelnök kitüntetést is átvehetett szerb kollégájától, és még közösen is szoktak vonatozni. A tavalyi szerb parlamenti választási kampányban a Fidesz aktivistákat is küldött közvetve Vučićék megsegítésére. A Fidesszel közeli viszonyt ápoló Vajdasági Magyar Szövetség segíti Vučić pártját. Belgrádban pedig az a helyzet, hogy az ottani irodázak 10%-át már a Orbán Viktor veje, Tiborcz István birtokolja.
Miért éri meg Alekszandar Vučić szerb elnöknek, és miért éri meg Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy hát, hogy egyfajta ilyen brománszerűséget építettek ki, néha legalábbis a nyugati sajtó így ábrázolja az ő kapcsolatukat?
Alapvetően a kapcsolatok alapját, vagy a jó kapcsolatok alapját véleményem szerint a közös problémák kezelése jelentette.
És ezek politikai problémák, vagy gazdasági?
Alapvetően nem politikai természetű problémák, de mindenképpen átpolitizált problémák. Ilyen például az illegális migráció ellen való fellépés, ami nem csak a magyar bel- és uniós politikát határozza már meg közel egy évtizede, hanem Szerbiában is hasonlóan tematizált. De ezen kívül az utóbbi időben az ukrajnai háborúval előtérbe került a két ország közötti energetikai együttműködés. Tehát alapvetően azt mondom, hogy Vučić és Orbán között is megvan az ideológiai kapocs, hasonlóan gondolkodnak a világról, Európáról, a bigger picture-t valószínűleg hasonlóan látják, de ami a gyakorlati szinten összeköti őket, azok a problémakörök, amelyekre sokkal könnyebb szomszédokként együtt reagálni, mint az államoknak külön-külön. És én ebbe a kategóriába sorolnám a már említett energetikai együttműködést, vagy a migráció elleni közös fellépést.
Ugye Vučićról sokszor látjuk, hogy ő képes mindenfajta konferenciára elmenni, nyitott a menü mindegyik pontja felé, hogy úgy mondjam. Mennyire fontos neki az Orbán barátság? Tehát, hogy ez Szerbiában ez egy ilyen jelenségként tárgyalt dolog, hogy van egy nagyon jó barátja a szerb elnöknek az Európai Unióból?
Abszolút. Tehát Vučićnak mindenképpen fontos az, hogy az Európai Unióból minél több olyan vezető legyen, akivel jó baráti kapcsolatokat tud ápolni maga Vučić és Vučić által Szerbia. És meglepő módon pár éve az egyik belgrádi think tanknek volt egy felmérése arról, hogy a belgrádiak, illetve a szerbiaiak melyik külpolitikai vezetőket tekintik a legpozitívabb fényben, és a harmadik helyen Orbán Viktor neve került elő. Tehát nem csak a politikai elit, a jelenlegi szerb politikai elit, de a társadalom egy jelentős része is pozitívan vélekedik Orbán Viktorról. A hírekben nagyon gyakran megjelenik a magyar miniszterelnök, és valószínűleg ami tetszik a szerbeknek a magyar miniszterelnök politizálásában, az a kemény, cenzúra nélküli fellépés különféle uniós vagy nemzetközi fórumokon, amit valószínűleg ők egy kicsit a titói korszakra vezetnek vissza, tehát valószínűleg hiányzik a szerbeknek egyfajta olyan politikus vagy olyan vezetőnek a képe, aki erős, határozott és akár konfrontatív politikát is tud folytatni az országa nevében, és ezt látják nem csak Orbánban, hanem Vučićban is.
Egy férfi, aki a 80-as években is politizált, és az ellenzék ikonikus alakja lett a kommunista diktatúra utolsó éveiben. Nem róla, hanem most Jenes Janša-ról beszélek. Jenes Janša 2004 óta rövidebb-hosszabb időre többször volt Szlovénia miniszterelnöke, és Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese. Janšát 2014-ben kenőpénz elfogadása miatt 6 év börtönre is ítélték már, de amivel igazán híres lett, az egy Balkán újrafelosztásáról szóló térkép. Janša 2 éve nincs hatalomban, de pártja az SDS, nem ők, a Szlovén Demokrata Párt, visszavette a vezetést, és előnyük tetemes a kormányzó balliberális szabadságmozgalommal szemben.
Mielőtt visszaugarnánk a múltba, mi most a magyar kormány és Szlovénia, a szlovén politika viszonya? Azért mondom, hogy majd visszaugrunk, mert Jenes Janšáról külön is kell beszélni, de beszéljünk a jelenről.
Én azt mondanám, hogy a jelenlegi szlovén-magyar kapcsolatok abszolút a pragmatikus hozzáálláson alapulnak. Nyilvánvaló, és fogunk róla beszélgetni, a Janša féle kormánnyal, a jobboldali kormánnyal jobb kapcsolata volt a magyar kormánynak, mint a mostaninak. Azonban az, hogy Szlovéniában nem olyan színezetű a kormány, ami a legjobb lenne Budapestnek, nem azt jelenti, hogy valamilyen ellenséges viszony lenne Ljubljana és Budapest között. Nyilván itt is az köti össze a feleket, hogy szomszédok, és vannak olyan problémák, amire csak közösen lehet megfelelő válaszokat adni. És az elmúlt időben itt is az energetika területe az, ami összekötötte a szlovén és magyar érdekeket. Jövőre alakul meg a szlovén-magyar áramtőzsde, de többféle az energetikai diverzifikációt elő mozdító beruházás, illetve terv is már napvilágot látott Szerbia és Magyarország között. Szóval ilyen szempontból azt mondanám, hogy a kapcsolatok jók a két ország között továbbra is.
És akkor a múltban miért volt jó Orbán Viktornak, hogyha Szlovéniában Janez Janša volt hatalmon, és hát vice versa, miért fontos ez a két politikusnak ez a két kapcsolat, ez a kapcsolat?
Alapvetően itt is úgy válaszolnék, hogy az ideológiai sorsközösség volt az, ami Orbánt és Janšát összekötötte. Hasonlóan a Orbánhoz Janša is osztotta azokat a véleményeket, amik az ő idejében meghatározták az európai politikát, itt elsősorban a migráció kérdéskörére gondolok, és ez jó alapot biztosította arra, hogy konkrét magyar-szlovén együttműködés kialakuljon a két ország között Janša idejében.
De ugye Janša most már 2 éve nem Szlovénia vezetője. Mi most akkor a magyar kormánypártnak a viszonya a szlovén politikával, és ugye Janša pártja az SDS-szel, ők még attól még, hogy nincsenek hatalmon, továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak, és akkor nyilván itt a média felmerül, hogy mondjuk továbbra is segíti-e így közvetett módon az SDS-t a Fidesz.
Nagyon vicces, hogy ugye Janša pártját SDS-nek hívják, főleg ilyen magyar kontextusban. Igen, továbbra is Janšával jó a magyar kormány kapcsolata, Janša pedig az SDS élén a legerősebb ellenzéki párt vezetőjeként van jelen Szlovéniában, sőt, jelenlegi felmérések szerint az európai parlamenti választásokon éppen az SDS fog a legtöbb mandátumot bezsebelni. A poszt-Jansa utáni időszakban én azt mondanám, hogyha ez az ideológiai közösség nincs is meg Orbán, illetve a jelenlegi miniszterelnök Robert Golob között, de a felismerés, hogy szomszédokként számos olyan problémával küzdünk, amire együtt kell megtalálni a választ, ez mindkét vezető részéről megvan. Szóval a pragmatikusság, én azt mondom, hogy felülírja az esetleges politikai vagy ideológiai törésvonalakat a magyar-szlovén esetben mindenképpen.
Nagy Sándor óta kevés macedón politikus gyakorolt akkora hatást a környezetére, mint Nikolá Gruevszki. Ma, ha az ember az Észak-Macedón fővárosban, Skopjéban sétál, a város képét meghatározza Gruevszki 10 éve. Historizálás mindenhol. Gruevszki évtizedes hatalma máshogyan is meghatározta Észak-Macedóniát. Vezetése alatt az országot Putyinhoz kormányozta. Ráadásul, mint később kiderült, 20 000 embert lehallgattak Macedóniában. Pártja, a nacionalista VMRO politikusa jelen több eljárás is indult. Tüntetések után 2016-ban lemondott, 2018-ban pedig Budapestre menekült a felelősségre vonás alól. Pártja jelenleg ellenzékben van. A legutolsó közvéleménykutatások szerint a VMRO azonban esélyes a közelgő elnökválasztáson, és a parlamentin már közel 10%-os előnnyel vezetnek a jelenleg kormányzó szocdemek előtt.
Miért volt szüksége egy 10 éve hatalmon levő pártnak a magyar kormány bármilyen szintű segítségére, és különböző gazdasági segítségekre is gondolok, itt ugye médiavásárlások is történtek. 10 éve hatalmon volt Gruevszki pártja, gondolná az ember, hogy akkor itt ezt fel tudtak építeni egy hatalmat, egy gazdasági hátországot. Miért kellett a magyar kormánynak megérkeznie mégis?
Én nem igazán látom az összefüggést a között, hogy 10 évig hatalmon volt a Gruevszki által akkor vezetett VMRO kormány, és a között, hogy neki kellett volna magyar segítség. Én inkább azt látom, hogy a VMRO teremtett egy olyan beruházási környezetet, amiben meg tudott jelenni Magyarország. És ennek egyik levetülése a macedón médiapiacon való megjelenése Magyarországnak.
És más gazdasági beruházások más területeken?
Alapvetően így az utóbbi másfél évtizedben Észak-Macedóniában jelentős gazdasági beruházás a Magyarországnak nem volt. Szóval Észak-Macedóniában is van nyilván egy politikailag idézőles kedvelt politikai erő, a VMRO, de ettől függetlenül a jelenlegi kormánnyal is megvan a pragmatikus hozzáállás. A jelenlegi szociáldemokrata kormányt is segíti Magyarország technikai szinten az uniós integrációban, az illegális migráció ellen való fellépésben. Tehát attól függetlenül, hogy nem a megfelelő, idézőes megfelelő kormányszínezet van hatalmon Skopjéban, ez nem azt jelenti, hogy Magyarország teljesen eltávolodik vagy hátat fordít annak a kormánykoalíciónak vagy kompozíciónak, ami jelenleg hatalmon van.
De a VMRO-nak a potenciális miniszterelnök jelöltjét, ugye fogadta Orbán Viktor még tavaly. Jól óra tesz? Lehet hatalomváltás Észak-Macedóniában?
Jelenleg minden jel arra mutat, hogy az idén tavasszal megrendezendő elnök és parlamenti választásokon Észak-Macedóniában visszatér a legnagyobb ellenzéki macedón párt, a VMRO-DPME a hatalomba. Ilyen szempontból az már csak jó, hogy Magyarország most elkezdte az ellenzékkel is újra képíteni vagy felvenni a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akiknek köszönhető maga a párt megújulása Gruevszki után.
Horvátország és a magyar politika kapcsolata régi. Már Demszky Gábornak is az Adria partján volt nyaralója. Azóta Orbán Viktorról is megtudtuk, hogy szeret Horvátországban nyaralni, Mészáros Lőrinc pedig jaktozni és szállodákat építeni. Mészáros Hotel az Adria montenegrói részén is felfedezhető, Jászai Gellért vezetésével, a Forágyi pedig Montenegró mellett Albániában is befektet a jövedelmező telekommunikációs piacba. Az említett 3 országgal stabil a magyar kormány kapcsolata, pedig a hatalom nem is feltétlen jobboldali.
Horvátország az Európai Unió tagja. Mit látunk, hogy a magyar kormány milyen oldalra tesz a horvát politikában, mennyire van jelen, és mondjuk a többi az előbb említett országokhoz képest ez milyen mértékű, hogyha arányosítani lehet?
Horvátország is egy fontos partnere Magyarországnak. Mind a jelenlegi kormányfővel, mind az elnökkel én azt mondanám, hogy jó kapcsolatai vannak Magyarországnak. Ami egy picit meglepő az az, hogy Zorán Milanovic-sal egy alapvetően magát szociáldemokratának nevező politikussal vannak jó kapcsolatai Magyarországnak.
Ez hogy lehet?
Ez úgy lehet, hogy itt is inkább az ideológia az, ami kapocsként szolgál, nem pedig mondjuk az, hogy ő melyik pártból, milyen pártszínezetből került ki elnökként. És igen, én azt mondanám, hogy ami a politikát illeti, az egyetlen olyan ügy, ami főleg választások előtt a horvát közéletbe akarva akaratlanul előkerül, és a két ország kapcsolatát negatívan befolyásolja, az a MOL-INA körüli már több mint egy évtizede megoldatlan kérdésként jelenlévő problémakör. De ezen kívül, hogyha a magyar kisebbség horvátországi helyzetét tekintjük, vagy mondjuk Magyarország gazdasági jelenlétét Horvátországban, azt kell, hogy mondjam, hogy a kapcsolatok megfelelőek.
A gazdasági befektetések azok miben nyilvánulnak meg? Ingatlan vásárlásokat mindenki hallott már, de az két évtizede is van a horvát tengerparton magyar részről. INA MOL szintén azért egy jól ismert történet, de hogy még milyen más magyar gazdasági erő vonal tud megérkezni Horvátországba?
Alapvetően ez a két csapás irány, és inkább az elmúlt években az ingatlan piac, illetve a turisztika az, ami felé nyitnak a magyar vállalatok Horvátországban.
Montenegro és Albánia, ugye mindkét ország erősen próbál az Európai Unió felé haladni, és talán mondhatjuk, hogy nem is tesznek rossz lépéseket. Ez megegyezik a magyar kormány irányával, és mennyit tud ehhez hozzátenni Magyarország? Látszik-e, hogy a magyar kormány szeretné ezeket az országokat minél gyorsabban az Európai Unió kötelékébe hozni?
Montenegro és Albánia hasonlóan a többi nyugat-balkáni országhoz mindenképpen politikailag deklarált célként tűzte ki már magának az Európai Uniós teljes jogú tagságot. És mindkét országban, tehát Montenegróban és Albániában is történtek az elmúlt években pozitív előrelépések. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy maga a csatlakozási tárgyalások elég lassan zajlanak. A magyar álláspont ebből a tekintetből az, hogy minél gyorsabban a nyugat-balkáni országokat kvázi válogatás nélkül fel kell venni az Európai Unióba, mert csak ezt tudja az egész kontinens békét és biztonságát még jobban garantálni. Tehát Magyarország egyfajta geopolitikai megközelítést használ az érvelésében, amikor a uniós integráció, vagy legalábbis az uniós bővítés politikáról esik szó a Nyugat-Balkán vonatkozásában. Nem csak politikai lőzungok szintjén támogatja Magyarország a bővítés politikát, de technikai támogatást is nyújt, például uniós integrációs szakértők formájában, vagy azokban a kulcsterületekben, amelyek az uniós integrációhoz különösen fontosak, a magyar uniós tapasztalatokat, illetve a csatlakozási tárgyalások során szerzett szakértelmet próbálja Magyarország megosztani a nyugat-balkáni országokkal.
És a magyar kormány politikai kapcsolata Albániával és Montenegróval milyen most? Ugye Montenegró azért is érdekes, mert ott évtizedes regnálás után, hogy a Gyukanovicsot leváltották, és egy új politikai hatalom vette át az országot.
Montenegró kapcsán is azt mondanám, hogy a reálpolitika, a pragmatikus hozzáállás az, ami a jelenlegi magyar-montenegrói kapcsolatokat meghatározza. Albánia ilyen szempontból szerintem érdekesebb, ugyanis ott Edi Rama egy szociáldemokrata, baloldali kormány élén van már majdnem 10 éve, és nagyon jó kapcsolatokat ápol Orbán Viktorral. Tehát ilyen szempontból, hasonlóan egyébként Horvátországhoz, az, hogy milyen politikai pártból vagy politikai színezetből kerül ki az adott állam vezetője, az sokkal kevésbé számít, mint mondjuk az ideológiai sorsközösség, vagy az ideológiai kapcsolatok megléte, vagy annak a megléte, hogy az országok milyen területeket prioritizálnak, milyen területeken érzik azt, hogy a kölcsönös együttműködés kifizetődő lenne mindkettejüknek. És mondjuk Magyarország számára Albánia csak az utóbbi pár évben lépett fel, mint jelentős partner szerepében, és elsősorban a telekommunikációs szektor az, amiben megjelent a magyar 4IG vállalat Albániában.
Szlovénia és Észak-Macedónia. Két olyan hely, ahol a jól ismert magyar propagandagépezet megjelent, és ezt szó szerint kell érteni. Szlovéniában megjelent, és Észak-Macedóniában is próbálkoztak helyi riposztal. Szlovéniában a TV2 csoport megvásárolta az egyik legnézettebb ottani kereskedelmi csatornát, a Planet TV-t, és Észak-Macedóniában is vásároltak NER közeli üzletemberek egy hírcsatornát, valamint több online lapot is. A vásárlások miértjéről Keller Alant Ákossal, a Szabad Európa újságírójával beszélgettünk.
Kik azok az emberek, akik a magyar kormányhoz köthetően különböző médiaberuházásokat hajtottak végre Észak-Macedóniába és Szlovéniába, és ők amúgy hogyan kapcsolódnak végül is akkor a kormányhoz?
Hát ők hivatalosan Adamik Ágnes és Satz Péter, akik Adamik dolgozott korábban a magyar köztévében, Satz Péter pedig Habonynak volt üzlettársa, és tulajdonképpen itt nem csak ők vették a nevükre ezeket a médiacégeket, itt mind a két esetben, mind a két országban olyan médiacégekről van szó, amik a helyi jobboldali párthoz, Orbán Viktor szövetségeséhez köthető kifejezetten pártmédiáról van szó, honlapokról, televízióról, nyomtatott újságról, de ami az igazán érdekes az az, hogy milyen pénzből vették ők meg ezeket a kiadókat, illetve kiadványokat, és én itt azt találtam, amikor ezzel foglalkoztam, hogy egyrészt a Varga Károly nevű üzletember fizetett be egy alaptőkét, amiből ezek a bevásárlások megtörténtek. Őről azt kell tudni, hogy egy építőipari vállalkozó, aki Magyarországon Mészáros Lőrinc és Szíj Lászlónak az üzlettársa, illetve ennek a két média tulajdonosnak Kosik Kristóf is adott majdnem 1 millió eurós kölcsönt ezeknek a cégeknek a feltőkésítésére, és ő pedig egy Rogán közeli ügyvédő dolgozott Habony Árpádnak, Rogán Antalnak és a Fidesznek is.
És ezeknek a beruházásoknak látunk-e bármilyen üzleti vonatkozását, vagy itt igazából csak politikai szemszögből kell nézni ezeket a beruházásokat, tekintve, hogy így próbáltak segíteni a hozzájuk közel álló politikai pártoknak?
Szlovénia és Macedónia is egy nagyon kicsi ország, ugye néhány milliós országokról van szó, kicsi a médiapiacuk is, és ezek a médiák, amiket ők megvásároltak, ezek helyi értelemben is kisméretűek, tehát ezeknek valódi üzleti befektetési célja nem nagyon látszik, hogy racionális célja lett volna.
Szóval hanem... akkor nem kezdődött el a közép-európai, nem tudom, RTL csoport felépítése, itt semmi ilyesmi nincsen mögötte.
Hát ezek mögött nincsen, mert ezek egyértelmű politikai célokat szolgálhattak, mert ezek egyértelmű politikai üzeneteket közvetítő médiumok voltak. Azt biztosan tudjuk, hogy Szlovéniában 2022-ben ezek a magyar vállalkozók eladták az érdekeltségeiket, viszont Szlovéniában a Magyar TV2 csoport megvásárolta a Planet TV nevű kereskedelmi televíziós csoportot, és annak viszont már komoly nézettsége van Szlovéniában.
Akkor szerintem mehetünk is Szlovénia irányába. Említetted ezt a kereskedelmi csatornát, akkor ez a csatorna ez nem Hír TV, hanem egy olyan csatorna, ahol van szórakoztató műsor, és mellette a nézők kaphatnak különböző politikai üzeneteket, tehát, hogy úgymond a TV2-nek a receptje működik ott.
Igen.
És ha még Szlovéniát nézzük, akkor milyen hasonlóság van akár a magyar médiapiac és a magyar jobboldali médiapiac kapcsán? Van-e ott Hír TV, van-e ott Riposzt, bármilyen hasonlóság? Milyen beruházásokat hajtottak végre Szlovéniában?
Hát ezek a médiák, amiket a magyar tulajdonosok lettek. Ezek tulajdonképpen nagyon hasonlítanak ahhoz, amit a magyar propaganda médiában láthatunk. A sorosozás és a migráns ellenes kampányok voltak ott is a fő üzenetek, főleg választási időszakban.
És akkor beszéltünk újságról is, internetes oldalról is, és televízióról is, minden van a portfólióban, Szlovéniában is?
Hát eladták, Szlovéniában is 2022-ben voltak választások, ahol Janez Jansa, Orbán Viktor jobboldali szövetségese elveszítette, tehát nem ő tudott kormányt alakítani, ellenzékbe szorult, és ezután nyilván nem függetlenül attól, hogy a Magyarországon is romlott a gazdasági helyzet, kevesebb pénz jutott ezekre a határon túli dolgokra, úgyhogy ott a magyarok eladták az érdekeltségeiket, és én úgy tudom, hogy már csak a Planet TV van a TV2 csoport tulajdonában.
De akkor még menjünk vissza igazából ugye 18 környékére, a vásárlásokra, igen, hogy nekem valahogy az nem fér a fejembe, hogy azért ott van Szlovénia, ami nem az európai a legerősebb tagállama, de azért semmiképp sem szegény. Lehetne ott tőkét találni, akár egy politikai csoportnak is. Miért kellettek magyar befektetők? Miért kellettek a magyar kormánynak a befektetője ahhoz, hogy János Jánosához médiaportfólió kerüljen?
Hát nála volt médiaportfólió, itt pont az volt a lényeg, vagy az egyik fontos elem, hogy ezt maga Jansa pártja, az SDS adta el a magyaroknak, emiatt később Szlovéniában indult is vizsgálat, tiltott pártfinanszírozás miatt. Tehát itt valószínűleg az a pont, az a magyarázat, hogy szüksége volt tőkebevonásra. És nem csak tőkebevonásra, hanem egyébként tudásra is, mert forrásaim szerint Habony Árpád is többször megfordult a szlovén fővárosban, tulajdonképpen valószínű ott tanácsokat adtak, és erre utal, hogy korábbi kampányokban volt a SDS, ami Jansának a pártja, ők kiküldtek olyan kérdőíveket, amik teljesen úgy néztek ki, mint a Magyar Nemzeti Konzultáció, vagy ezek a pártmédiák fizetett hirdetésben megosztották kampányidőszakban az SDS-nek a kampányüzeneteit, de volt olyan plakátja is az SDS-nek, ami egy az egyben a magyar migráns ellenes plakátot másolta le.
Mehetünk Észak-Macedóniára, szintén van az a kérdésem, hogy ott Nikolá Gruevszkit támogatták, az ottani nagy jobboldali pártnak korábbi miniszterelnökét, ő most már ugye Budapesten él, 10 évig volt hatalmon, nagyon erős államot épített fel saját maga mögé, neki miért kellett végül is segítség? Miért nem tudta a saját oligarchái, a saját befektetői által felépíteni a médiát, és mikor jött a magyar kormány képbe Macedóniában, Észak-Macedóniában?
Akkor még Macedónia volt, de hát akkor viszont már ellenzékben volt Gruevszki, ő ugye nagyon csúnyán megbukott, mert tulajdonképpen az ő bukásához az vezetett, hogy kiderült, hogy mintegy 20 ezer embert lehallgatott a titkosszolgálat, itt voltak újságírók, civilek, és ez ilyen hagyományos lehallgatás volt, és a titkosszolgálattól szivárogtatták ki az ellenzéki pártokhoz, akkor ellenzéki pártokhoz ezeket a felvételeket, és akkor ebből egy nagyon nagy felháborodás volt, tehát ott nagyon megbukott ez a rendszer, és akkor érkezett a magyar tőke, amikor már ezután a bukás után, tehát amikor már ellenzékben volt Gruevszki.
Tehát lényegében a magyar tőke azért kellett, hogy ezek az oldalak fennmaradjanak az ellenzéki párt mellett, és tudják a pártnak a szólamait tovább kommunikálni a választók felé?
Igen, valószínűleg ez így történt.
Ha tetszett a podcast, iratkozzon fel a Szabad Európa csatornáira. 2 hét múlva ismét itt az Atlasz.